Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra. Hírek a Szent István Rádióban. Életveszélyesen megkéseltek egy nőt Veszprémben csütörtök reggel. A 36 éves elkövetőt rövid időn belül őrizetbe vették, tudatta a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán. Közölték, reggel 8 óra körül érkezett a bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök a forró nyomon indult üldözés során beazonosították a női elkövetőt és három órán belül elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás. Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a Fonyódi Mátyás Király gimnáziumban, csütörtökön az intézményt egy időre kiürítették, tájékoztatta a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-t. Vajda Eszter beszámolt arról, hogy az eset körülményeit a Fonyódi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja. A gimnázium vezetősége az intézmény Facebook oldalán közölte, olyan eszközöket találtak az iskola épületéhez tartozó egyik raktárhelyiségben, amelyeket az 1970-es és az 1980-as években honvédelmi szakkör keretében használtak az iskola akkori tanulói. A hatóságok intézkedésének ideje alatt a gyermekeket biztonságba helyeztük a város sportcsarnokában, hangsúlyozták, megjegyezve, a gyermekek biztonsága nem volt és nincs is veszélyben. A Demokratikus Koalíció azt javasolja, hogy a 2026-os parlamenti választást követően hozzanak létre egy a jelenleginél demokratikusabb, arányosabb, kétfordulós parlamenti választási rendszert, jelentette be online sajtótájékoztatóján az ellenzéki párt elnöke. Dobrev Klára felhívta a figyelmet, hogy Magyar Pétert a közelmúltban megkérdezték arról, hogy hogyan tervezik igazságosabbá tenni a jelenlegi választási rendszert, amire a Tisza párt elnöke azt felelte, hogy ez a kérdés jelenleg nem hogy a legfontosabb 10, de talán még az 50 legfontosabb között sincs ott. A DK elnöke ezzel szemben úgy látta, hogy ezt a vitát érdemes kultúráltan lefolytatni, lehetőleg még a 2026-os országgyűlési választás előtt. A Dobrev Klára a saját álláspontjukat ismertetve úgy fogalmazott, hogy a Fidesz választási rendszerét az Orbán rendszerrel együtt kell kidobni a kukában, lehetőleg az első parlamenti ülések egyikén. Lengyelországban egy év alatt 4,4% ponttal 50,3%-ra csökkent az Európai Unió iránti bizalom, egyúttal 11,1%-kal nőtt a magukat az EU iránt bizalmatlannak vallók száma. Növekszik viszont a NATO-ba és a lengyel hadseregbe vetett bizalom, derül ki az IBRIS közvéleménykutató felméréséből. A szeptember 12-én és 13-án egy 1067 fős mintán egy lengyel hírügynökség megrendelésére készített felmérés szerint jelenleg a lengyelek 50,3%-a van bizalommal az EU iránt, míg tavaly szeptemberben ez a csoport a társadalom 54,7%-át tette ki. Az EU iránt bizalmatlanok a megkérdezettek 43,8%-át képezik, ez 11,1%-kal több, mint tavaly. A bizalmatlanság szintje a legmagasabb az utóbbi években végzett felmérésekhez viszonyítva, közölték. A felmérésben a NATO és a lengyel hadsereg iránti bizalmat is vizsgálták. A NATO a válaszadók 75,7%-án elélvez bizalmat, ami 1,7%-ponttal több, mint tavaly. Az idei augusztus volt az eddigi legszárazabb hónap Európában és a földközi tenger térségében a feljegyzések 2012-es kezdete óta, közölte az Európai Unió asszály megfigyelő intézete friss elemzésében, amelyet a The Brussels Times című angol nyelvű brüsszeli hírportál ismertetett. Az elemzés szerint, amíg tavaly augusztusban Európa és a földközi tenger térségének 36%-át sújtotta a száj, addig idén májusban már 52%-át, augusztusban pedig 53%-át. Ez 23%-kal magasabb, mint a 2012 és 2024 között minden év augusztusában mért 30,1%-os átlag, emelték ki. Idén a tagországok minden hónapban az aszály mértékének új rekordjait jelentették, jegyezték meg. Az elemzésből kiderül, hogy az aszály idén augusztusban Kelet-Európát és a Balkánt sújtotta a leginkább. Bulgária, Koszovó, Szerbia és Észak-Macedónia 90%-os vagy annál magasabb aszályszintről számolt be. Szerbiában a talaj 61%-át a legmagasabb riasztási szintűnek minősítették, emelték ki. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre lehet számítani, míg északkeletebbre, keletebbre időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a hajnali pára kötfoltok feloszlása után derült napos, csapadékmentes idő várható. Híreinket hallották. We'll be right back.
segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Jármai Ágotával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely képviselőjével beszélgetünk a lelki egészségről, társadalmi felelősségvállalásról, képzésekről, önkéntességről és két közeljövőben tervezett programjukról is. Tartsanak velünk, érdemes!
Froze on a distant field where the stripes are paid.
They spit into where the buffet could blow. But a buffet could show in and out. It's just a silhouette of answers.
Szeretettel köszöntelek Ágota itt a stúdióban, szervusz!
Köszönöm szépen a lehetőséget, szervusz!
Több érdekes programot is fogunk ajánlani a hallgatóinknak a közeljövőben. Most viszont mondjuk el először is, hogy mivel is foglalkoztok, tehát ez a Mások Másképpen Alapítvány mikor jött létre és milyen céllal?
Hát az idén pont 20 éves ez a kis szervezet, és 20 éve már önkéntes formában működtetjük, és próbálunk életminőséget javító programokat, konferenciákat, érzékenyítést szervezni. Elsődlegesen fogyatékkal élő személyek és családjaik részére, de beletartozik a célcsoportunkba a megváltozott munkaképességű személyeknek az érdekképviselete, illetve a, hát így a pszichoszociális fogyatékkal élő személyek köre is.
Mit is jelent számotokra és a céljaitokban a lelki egészség?
Tehát a lelki egészség és a jól lét az egymással összefüggő kérdések, és én úgy ragadnám meg, hogy már régen kilépett az egészségügy kereteiből az egészséggel való foglalkozás. Tehát egyrészt az egészség a saját felelősségünk, az egészséghez való hozzáállásunk, másrészt pedig össztársadalmi kérdés. Mi nem az egészségügyi ellátórendszer tagjaként kapcsolódunk egymáshoz ebben a mentálhigiénés műhelyben, hanem inkább így ragadnám meg, hogy a társadalmi oldaláról, hogy mindannyian tehetünk valamit, mindenki a saját szakmai kapacitásával, preferenciájával, energiájával, idejével, és hogy ezt szeretnénk hangsúlyozni, és hogy tulajdonképpen talán ezen múlik a jólétünk. Tehát, hogy mennyire vagyunk képesek figyelni egymásra, hogy tudunk-e segítséget ajánlani, ismerjük-e az ellátórendszert, stb. Tehát tulajdonképpen mi egy ilyen szakmaközi hálózatfejlesztésben gondolkodunk, azért, hogy a kommunikációt fejlesszük, hogy a prevencióra legyen valamilyen hatásunk, illetve a rehabilitációra is.
A célcsoportot hogyan választottátok?
Hát akkor most rátérnék a közeljövőben aktuális rendezvényünkre, a Pszichárt művészeti maratonra, ahol a mentális betegséggel érintett személyeket és családjukat szeretnénk elérni, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy pont ez egy antistigma program, tehát nem stigmatizálni szeretnénk őket. A rendezvény ideje alatt senkiről nem lehet tudni, hogy érintett vagy nem érintett. Tehát a lényege lenne az alkotás, egyrészt az egyéni alkotás, hogy ez egy örömszerzés, és az önkifejezés segítése. A másik a közösségi lét, a közösséghez való kapcsolódás, az együttlét. Tehát mindenképpen egy ilyen örömszerző, élményszerző, közösségi tevékenység lesz ez a maraton, amit a Maravcsik Alapítvány már 15 éve indított útjára, és mára már 9 város kapcsolódik be egyidejűleg ebbe az országos programra. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon szép alkotások fognak születni, és jó kapcsolatok, barátságok, és egy picit azt reméljük, hogy a pszichiátriai betegségekkel szemben az attitűdöt is tudjuk formálni. Az első közös nyilvános szereplésünk vagy kapcsolódásunk az az Európai Depresszió Ellenes Hálózathoz történt. Tulajdonképpen a műhelynek az alakulásával is összefügg ez az esemény. Magyarországi képviselője a Végeken Egészséglélektani Alapítvány, és tehát ennek a programnak a kapcsán jött létre tulajdonképpen a műhely, illetve ezt megelőzte egy mentálhigiénés konferencia, ahol ez felmerült. És hát, tulajdonképpen egy véletlen, egy Facebook poszt kapcsán, ami a Végeken Egészséglélektani Alapítványnak a posztja volt, találtam rá erre a művészeti maraton programra, és akkor, ahogy utána néztem, ez így nagyon megtetszett, és fontosnak tartom a stigmatizáció csökkentését, illeszkedik is a témához, amit így elkezdtünk, és hát így találtuk meg a művészeti maraton programot, és már erre a nyitó konferenciára, ami 2025 májusában volt a Miskolci Önkormányzat Városháza dísztermében, már meghívtuk a Moravcsik Alapítvány képviselőjét, dr. Simon Lajost, aki egy pszichiáter, és ő részletesen ott ismertette is ezt a művészeti maraton programot. Reméljük azt, hogy azok, akik ott voltak ezen a nyitó rendezvényen, és megismerhették ezt, azokra számíthatunk most is, mert tehát nem csak a mentális betegséggel érintett személyeket, hanem ellátásukban résztvevőket, családtagjaikat, barátaikat várjuk szeretettel. Sőt, hangsúlyoznám, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha esetleg mondjuk a gazdaság más szereplői, akár cégek, munkahelyi közösségek, akár együtt is bekapcsolódnának ebbe a programba, és saját tapasztalatokat szereznének a pszichiátriai betegekkel. Tehát reméljük, hogy képes formálni az attitűdöt. Nagyon sok embernek mondjuk csak filmbeli élményei vannak, és tele van előítéletekkel. Tehát szeretnénk erre hatni, szemléletet formálni.
Szeptember 26-a és 27-e, tehát délben kezdődik a program. 12-től 12 óráig így áll a programban, a plakáton. Hogy kell ezt elképzelni, hogy lesz ez a maraton?
Hát igen, talán nem annyira szokványos ez az időpont. Ezt így találták ki a szervezők. Talán azért is, hogy legyen ennek egy figyelemfelhívó jellege, mert hogy az egész esemény erről szól. És hát kihívás is, mert hogy ilyen rendezvényt még nem csináltunk, és hát egy kicsit izgulunk, hogy hogyan fogjuk ezt a 24 órát végig bírni. A hajnali időszakban feltételezzük, hogy nem lesz nagyon sok résztvevő. Lesz majd egy előzetes regisztrációs felület, amin megpróbáljuk egy picikét felmérni, hogy milyen idősávokba kik azok, akik szeretnének festeni. De nincsen, tehát a festés nincs regisztrációhoz kötve. Ott a helyszínen is lehet regisztrálni, tehát hangsúlyoznám, hogyha valakinek mondjuk szombat délelőtt támad kedve, még akkor is csatlakozhat regisztráció nélkül.
Mit fogtok festeni, hová és milyen eszközökkel?
Feszített vászonra, akvarell festékkel, tehát művészeti kellékekkel, profi készlettel készülünk, de ha megragadhatom az alkalmat, akkor szeretném elmondani, hogy erre jelenleg van egy 100 000 forintos keretünk, amit a Miskolci Önkormányzat Szociális Alapjából nyertünk el erre a célra, és hát szükségünk lenne még támogatókra ahhoz, hogy esetleg ne fogjanak el ezek a kellékek, hogy a később érkezőknek is még legyen vászon és legyen festék, úgyhogy tehát így szeretnék egy felhívást intézni most a hallgatókhoz, hogy ha valaki tudja támogatni ezt az ügyet, akkor szívesen köszönettel fogadjuk a partneri együttműködését, sőt, hogyha valaki jön festeni, és van egy nagyobb készlete, és felajánlja a mellette ülőnek a saját készletét, vagy több becsetet hoz, talán azzal is tud segíteni.
Mozzanélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Thank you.
you can see the point where the future peers, the glow this volume Zephyr is swinging through.
Many things have no substance,
beszélgető társam Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány elnöke, a Miskolci Mentál Higiénés Műhely képviselője, és az előzőekben, az zene előtt egy szeptember 26-27-i művészeti maratonról volt szó, ami 9 helyszínen várja az érdeklődőket. Miskolcon a Zenepalotában lesz, tehát a Battuk Béla tér egy szám alatt, és lehet rá jelentkezni, de akár a helyszínen is részt vehetnek a programon és az alkotásban. A helyszínválasztás is gondolom a művészethez kötődik.
Igen, a Zenepalota az egy csodálatos miskolci helyszín, és ezt már, amikor itt voltak a Moravcsik Alapítvány képviselői májusban, ők már akkor megtekintették a Zenepalotát, és nekik is nagyon tetszett, és nagyon nagy öröm, hogy megkaphattuk ezt a helyszínt a Miskolci Egyetemtől, és élvezhetjük a közreműködését a Horváth Zita rektor asszony az esemény helyi védnöke, a Pap Sándor, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetnek a dékánja, ő is maximálisan segíti és támogatja ennek az eseménynek a megvalósulását. A hallgatók zenei szolgálattal készülnek, úgyhogy nagyon, én is remélem, hogy ez egy nagyon jó rendezvény lesz.
Mondjuk el most is, de majd a műsorbeszélgetésünk végén is megemlítjük, hogy hogyan lehet jelentkezni erre a programra.
Tehát ahogy mondtam is, nem szükséges előzetes regisztráció, de aki már elszánta magát és tudja, hogy szeretne jönni, akkor köszönettel veszük, hogyha regisztrál. Most formálódik egy weboldal, mert most már nagyon szükséges, hogy legyen valami felületünk. Ugye erre nem volt eddig kapacitásunk. Most van egy cég, akivel tárgyalok, csak az anyagi forrásaink azok nagyon szűkösek, úgyhogy tehát egy támogatás ebben a kategóriában is jól jönne, de hogy lesz? Tehát most már muszáj, hogy legyen egy ilyen regisztrációs felület, és akkor hát oda várnánk elsődlegesen a jelentkezőket. Megpróbáljuk majd ilyen 2 órás, 4 órás dekádokba az idősávokat felosztani, és akkor így ezt szerint kérjük a regisztrációt. A készülő weboldalnak a címe Pszichárt 24, Művészeti Maraton Miskolc. Ilyen rákeresésre valószínű, hogy majd megtalálják az oldalunkat.
Mi lesz a sorsa ezeknek az alkotásoknak?
Hát ez is egy nagyon izgalmas, mert a rendszer az úgy épült ki, hogy a Moravcsik Alapítvány 10 képet választ ki, Moravcsik Alapítvány zsűrije, 10 képet választ ki helyszínenként. És aztán ezekből a kiválasztott művekből a Budapest Art Brut galériába lesz egy országos kiállítás. Ez most, hogyha 9 város kapcsolódását nézzük, akkor ez 90 képet jelent, és utána egy vándorkiállításra kerülnek ezek a képek. Most már együttműködő partnerünk a Miskolci Galéria, és már tudjuk, hogy márciusban a Feledi Házban bemutatásra kerülnek majd a művek. Tehát ez az országos kiállítás. De ugye reméljük, hogy nem csak 10 darab készül majd, hanem lesznek többen, lesz több képünk, és a nálunk maradó képekből pedig egy saját kiállítást tervezünk, amit a Zenepalotába szeretnénk bemutatni, illetve ehhez szeretnénk társítani egy jótékonysági árverést és egy jótékonysági koncertet. Úgyhogy formálódnak az együttműködések, a felajánlások, és ez egy fantasztikusan jó érzés, hogy mások is érzik azt, hogy tényleg itt ez mindenki tehet valamit egy közös ügy érdekében. Bízunk benne, hogy ezek az események sok érdeklődőt vonzanak majd.
Mi a következő program, amire készültök?
Hát igen, ez is elég közeli időpont. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja, úgyhogy ez alkalomból gondoltuk, hogy akkor egy konferenciát szervezünk. Hát nagyon nagy hála, hogy forrásoknak hiány vagyunk, mert teljesen saját erőforrásból indítjuk ezeket a rendezvényeket, vagy szervezzük, hogy megkaptuk újra a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Egészségügyi Bizottságától a MAP-székházat, illetve velük együttműködésben tudjuk megvalósítani ezt a konferenciát. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon jó érzés, hogy tényleg valós az együttműködés, hogy lehet kapcsolódni, és hogy ilyen szinten tudunk kapcsolódni. Tehát ez egy nagyon jól induló rendezvény lesz. Dr. Felszegi Sára, az Egészségügyi Bizottságnak az elnöke fog tartani egy nagyon izgalmas előadást digitalizáció és mesterséges intelligencia témakörben. A műhely részéről pedig meghívtuk dr. Túri Ferenc pszichiátert, aki már a korábbi rendezvényünkön is, ami volt ugye ez a depresszió, evészavar, testképzavar című témában adott elő. Hát nagyon-nagyon sikeres volt az is, ugye talán te is ott voltál, András, hogy nagyon jó érzés volt látni, hogy még a karzat is tele volt, és tényleg egy nagyon színvonalas, 3 órás előadás volt, és végig érdekfeszítő. Úgyhogy akkor is mondtuk neki, hogy visszavárjuk októberben, és őt is hát hálás szívvel várjuk. Azon kívül még formálódik a téma, de az iskolai teljesítménynyomás kapcsán van egy felkérésünk Molnár Zita iskolaorvos, gyermekorvos felé, és még további helyi szakemberekkel egyeztetés alatt van a program, de talán ezek nagyon fontos témák, mindenkit érintő témák, iskolában, munkahelyen is, hogy mit kezdhetünk ezzel a teljesítménynyomással, hogyan hat ránk, és hogyan tudjuk megőrizni a lelki egészségünket.
Kiket vártok ezekre az előadásokra?
Hát elsődlegesen a szakmai kört szeretnénk megcélozni, tehát mindazokat, akik valamilyen módon kapcsolódnak a mentálhigiénés ellátáshoz. Ha az iskolákat említettük, akkor akár a pedagógusoktól is kezdhetjük, ugye, mert a gyermekek lelki egészségében nekik is nagy szerepük van, de a védőnők, iskolaorvosok, iskolapszichológus, szociális területen dolgozók, egészségügyben dolgozók körét szeretnénk megcélozni ezzel.
Október 10-e tehát a Lelki Egészség Világnapja. Nem először készültök ilyen előadással vagy konferenciával?
Hát igen, nem először. Szeretjük ezeket a rendezvényeket, és mivel hogy önerőből szervezzük, tehát itt amit tudunk, hogy a saját kapcsolati tőkénkből tudjuk szervezni az előadókat, és mindig kutatjuk, hogy mi az a téma, ami foglalkoztatja a szakmai kört, ahogyan építjük a kapcsolatot. A beszélgetésekből formálódik tulajdonképpen az a téma, ami jobban fókuszba kerül, mint ahogy most is ez a teljesítménynyomás.
Te mióta foglalkozol a lelki egészséggel?
Így egészen konkrétan ezt a Miskolci Mentálhigiénés műhely keretében, ugye ez egy tavaly ősszel megvalósult konferencia, egy mentálhigiénés konferencia után kezdtem el, de alapvégzettségem szociálpedagógus, illetve tanultam családterápiát is, és hát talán ez a vonal itt megemlíthető. Hát izgalmas a családterápiának a kapcsolódása, ugye a mentálhigiénés betegséggel érintett családok körében, vagy hát dolgoztam egyébként a kézenfogva alapítványnak volt akkor indított szolgáltatása, sérült gyermeket nevelő családok családterápiás ellátása. Egy közel 2 évet vettem részt ebben a munkában, ami talán köthető ehhez a vonalhoz.
Adjunk tanácsot a hallgatóinknak, hogy tapasztalatod szerint mik a titkai, vagy mi a titka a lelki egészségnek, vagy hogy kiegyensúlyozottan és boldogan élhessünk.
Fú, hát ez olyan kérdés, amire én nem biztos, hogy... Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem erre egy ember nem tud válaszolni, vagy mindenkinek magának kell keresni erre a válaszokat. Talán a szemléletem ebben az, hogy tehát mindannyian élünk át kríziseket. Tehát az életünk során nem csak a normatív krízisek, ami a fejlődésünk vele járói, hanem a paranormatív krízisek is érnek minket. Ugye itt a munkahely elvesztése, vagy most nem megyek ebbe a témába bele, de hogy nagyon sok krízist kell átélnünk. És hát, hogy ezt fogadjuk el, hogy ez azért így van, hogy néha vannak nehézségek az életút során, és hogy talán ami fontos, vagy támogató az, hogy legyen egy biztonságos közeg, ahol ezt átélhetjük. Hogy érezzük azt, hogy akármi is történik, hogy nem vagyunk egyedül. És nekünk ez a kihívás, hogy azt hiszem, hogy a műhely szintjén is mi ezen a területén szeretnénk később akár képzéseket is szervezni, hogyha a professzionális segítő háló, úgymond Hát nem mondom, hogy elérhetetlen, de ugye azért nagyon sokat kell várni a szakrendelésekre való bejutásra, hogy legyenek önkéntes segítők, hogy ha valakinek problémái vannak, akkor széles legyen egy kicsit ez a segítő háló, hogy legyen kihez fordulni egy segítő beszélgetésre, és talán azzal ezt a biztonságérzést, a nem vagy egyedül érzését, ezt lehet támogatni.
Ezt tehát akár állami intézményrendszeri szinten, vagy pedig akár civil egyesületi alapítványi szinten, tehát szeretnél sokkal több alapítványt, akiknek önkéntesek dolgoznak például.
Hát igen, én ilyen civil fejjel gondolkodom először is, tehát igen, arra gondolok, hogy nagyon sokan tehetnek ezért is, hogy meghallgassanak másokat, kapcsolatot építsenek, és igen, ezt így civil kezdeményezésnél gondolom, hogy akik nyitottak erre, azoknak egy ilyen alacsony küszöbű pszichológiai intervenciós képzést tartani, kiképezni őket arra, hogy hogyan hallgassanak meg másokat, és akár ebből tényleg lehetne mozgalmakat is indítani.
Beszéljünk a folytatásban a társadalmi felelősségvállalásról.
Hát igen, ez a kedvenc témám, mert hogy szociológus is vagyok, területfejlesztési szakirányon végeztem egyébként a Miskolci Egyetemen, és a társadalmi felelősségvállalás társadalmi része izgat, ugye, mert hogy van a környezetért érzett felelősségvállalás, ami azért ma már eléggé hangsúlyos, sokat hallunk róla, főleg a vállalatok részéről egyre komolyabban veszik ezt a kérdést, ami nagyon fontos, tehát nem vitatom. De a társadalmi része, azt úgy érzem, hogy kevésbé hangsúlyos. Tehát pont az a terület, amit mi képviselünk, a mentális egészség védelme, az azért kevésbé jelenik meg a cégeknek a profiljába. Vagy hogyha még saját dolgozóik egészségével valamilyen szinten törődnek is, hát leginkább a fizikai állóképesség, szűrővizsgálatok, menedzserszűrések, és itt azért a lelki egészség védelme, a jólét nem annyira hangsúlyos. Tehát, hogy ezen a területen szerintem jó lenne fejlődnünk, lehet, hogy ki is kellene használnom itt ezt az alkalmat, hogy hát ha hallgatja mondjuk egy vállalatnak a képviselője ezt az adást, és hogyha lenne kedve kapcsolódni hozzánk, mi nagyon szívesen részt vennénk egy partneri együttműködésben, hogy formáljuk gyakorlati módszerekkel is ezt az irányt, és hogy szorgalmazzuk, hogy legyenek minél többen ebben a körben, és talán jó lenne indítani is itt Miskolcon egy ilyen helyi klubot, akik ezt komolyan veszik, hogy nagyon, nagyon fontos a mentális egészség támogatása és védelme, és nagyon, nagyon nehéz is egyébként ebben a teljesítmény kényszerben, amiben élünk mindannyian, és a cégek dolga is, vagy a vállalatok dolga is biztos nehéz, mikor azért a profit a legfontosabb, de hogy megtalálni azért a helyes arányokat ebben, hogy mit jelent egy dolgozó.
Ezt a gyakorlatban, hogy képzeled például tanácsadással a vezetőnek, vagy akár ilyen felvilágosító, vagy tájékoztató órák tartásával a munkatársaknak is akár, vagy hogy lenne a legpraktikusabb?
Arra gondolok, hogy ki lehetne dolgozni ilyen mentális egészségcsomagokat, és azokat a készségeket, amit hiányolnak most a vállalati együttműködésben, azokat a készségeket lehetne fejleszteni akár a dolgozóknál, olyan környezetben, ami segíti a feltöltődést, és valamilyen szinten a kompetencia fejlődésről. Tehát az együttműködési készségről, a másokra való odafigyelésről szól, hogy ez a túlhangsúlyozott teljesítménynyomás és teljesítménykényszer lekerülne akkor a napirendről, és egy más fókuszban, más módon formálni a kapcsolódást a munkatársak között.
Mennyire tapasztalod a hétköznapokban ezt a társadalmi felelősség érzést, tehát hogy az egyes emberek érzik ezt a felelősséget?
Hát azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon egyéni, már most így a szervezési munkálatok során is, hát van, aki így rögtön partnerül szegődik, van, akit pedig nem lehet megszólítani, de talán ez nem is várható, hogy most mindenkinek ez legyen a legfontosabb ügye. Én csak így a saját véleményem szerint gondolom, hogy a környezetvédelem, vagy az állatvédelem sokkal hangsúlyosabbnak érzem, mint az embereknek a védelmét. És hogy azért egy mentális betegség, hát ugyanúgy érinthet bárkit, ugye? Bárkinek a családjába előfordulhat, és azért a stigmatizáció ezzel kapcsolatban sokkal nagyobb. Sőt, még a dolgozókkal szemben is, akik ellátják a pszichiátriai betegeket, velük kapcsolatban is létezik a stigmatizáció, ami annyira nem is érthető, de hogy mégis van, állítólag van. Tehát, hogy szerintem van mit fejleszteni, formálni társadalmi szinten ebben a kérdésben.
Több népbetegség is van, akár a depresszióról korábban már beszélgettünk, ami mondhatjuk, hogy majdnem minden családot érint valamilyen szinten, ugye?
Hát igen, igen. Most olvastam is egy cikket arról, hogy az egészségügy terén végzett kutatásokban a mentális egészséggel foglalkozó tudományos cikkek száma is jelentősen megemelkedett. Tehát, hogy nem véletlenül, mert ez is összefüggésben van azzal, hogy nagyon emelkedik a mentális betegségeknek a száma, és talán ezzel összefüggésben hozható, hogy nincs viszont az ellátó rendszernek akkora kapacitása, hogy képes legyen megfelelő időben kezelni ezeket a betegségeket. Tehát itt van talán egy ilyen legnagyobb probléma, hogyha keletkezik egy tünet, és még ha észre is vesszük, nem biztos, hogy időben lehet eljutni egy szakellátásba. Tehát ezért lenne fontos, hogy valahogy tudjuk kezelni, valahova tudják irányítani a szakemberek, szakellátók azt a szemét, hát illetve meg a megelőzés, hogy a prevenció. Talán ezen a téren tudunk a legtöbbet tenni.
Iskolákban szoktatok tartani ilyen tájékoztató órákat ezzel kapcsolatban?
Nem voltunk még iskolákban, nem volt ilyen programunk. Tulajdonképpen az iskolában azért ott van az iskolapszichológus, iskolaorvos, vannak ifjúságsegítő, szociális szakemberek, tehát elvileg nagyon sok szakember ott van az iskolában. Hát amit így tapasztalok, vagy gondolok, hogy nagyon túlterheltek, de hát általában ez elmondható a szociális szakmában dolgozókra, hogy nagyon nagy az esetszám, meg az egészségügyben dolgozókra is, hogy nagyon nagy az esetszám, nagyon sok klienset kell ellátni, és hát mi éppen ezért is szeretnénk, hogy ennek a szakmának a feltöltődését és szakmai fejlődését segíteni ilyen szakmaközi rendezvényekkel, programokkal.
Whatever faith could show in and out, it's just a silhouette of answers cruising around your soul to fill the
az utánpótlás, tehát akár az egyetemi képzésben, vagy bármilyen képzésben, hogy ezzel a lelki egészséggel foglalkozók száma és minősége emelkedik, csökken, mi van?
Hú, de jó kérdés, mert ezt is egy kicsit ilyen küldetésemnek tartom, hogy hát olyan szép ez a szociális szakma, és milyen jó lenne, hogyha minél több fiatal így nézne, így tekintene erre a hivatásra, és hát azért nagyon sok szakember hiányzik a szociális szférából. Talán ezen a rendezvényen is valakit megfog majd valami. Lehet, hogy egy jó beszélgetés inspirálja arra, hogy ha jön egy fiatal mondjuk, hogy egy ilyen irányba gondolkodjon. Vannak jó képzések, például a Miskolci Egyetemen most indult a komplex művészetterapeuta képzés, vagy van mentálhigiénész szak a Miskolci Egyetem egészségtudományi szakán. Szerintem a lehetőség az oktatásra az megvan, bár most erre a művészetterapeuta képzésre sok volt a jelentkező, és kevés ember tudott bejutni, tehát hogy lenne igény is jó képzésekre, amivel kedvet is lehet csinálni a szociális szakmának a fejlesztése érdekében, hogy legyenek jó szakemberek itt helyben.
Dolgoztok önkéntesekkel? Várjátok önkéntesek jelentkezését?
Hát most erre a Pszichát 24 művészeti maratonra nagyon szükségünk lenne önkéntesekre, mert itt rengeteg feladat van. Tehát ez egy nagyobb rendezvény. Kezdjük azzal, hogy a zenepalotát be kell borítani nylonnal, az aulát, hogy ne legyen festékes. Tehát nagyon kell vigyázni a falakra, a környezetre, tehát nem szeretnénk nyomot hagyni ilyen szinten magunk után, és hát ehhez is szükség lenne segítségre, de hát például ruhatár is van, ha valaki be tudna ülni a ruhatárba pár órára, már az is segítség lenne, hát illetve a helyszínen is sok önkéntes feladat van, mert lesz regisztráció, reméljük lesz büfé, hogyha lesznek felajánlások, és akkor azzal is szeretnénk úgymond kiszolgálni a résztvevőket, önkénteseket. Zenei szolgálatra is lehet jelentkezni, ahogy már mondtam, és főleg a fiatalokat is szeretnénk, ha bekapcsolódnának a festésbe is. Tehát egyrészt van az önkéntes munka, ami ilyen konkrét feladatokat jelenthet, de ha mondjuk önkéntes szolgálatba gondolkodunk, vagy azokat a fiatalokat szeretnénk megszólítani, akiknek fontos az önkéntes szolgálatról az igazolás, akkor őket is szeretnénk megszólítani ezzel a programmal, és várjuk őket szeretettel.
Mondjuk el még egyszer tehát az időpontokat és a helyszíneket, tehát ezt a két programot, amit ajánlottunk így a beszélgetésünk során, és elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok és a programokról.
És akkor az első program, a Pszichát művészeti maraton élményfestés, az szeptember 26-án délben kezdődik, és szeptember 27 délben ér véget. Tehát akik szeretnének jelentkezni, előzetes regisztrációval vagy a helyszínen tehetik ezt meg. Mondjuk azért ne 12-kor jöjjön szombaton, aki szeretne festeni, hanem azért mondjuk előtte, mert akkor már zárul majd a program. A másik az október 10-e, a Lelki Egészség Világnapja alkalmából szerveződő konferencia a Magyar Tudományos Akadémia székházában lesz Erzsébet téren, és hát a jelentkezésekre kialakított felület, mint ahogy említettem, még kialakulóban van, de a Mások Másképpen Alapítvány Facebook oldalán, vagy Miskolci Összefogás a Depresszió ellen Facebook oldalon, vagy a saját telefonszámomat is akár megmondhatom, és e-mail címemet, tehát egy 30-as mobilszám 573-79-94-es telefonszámon fel tudnak engem hívni, hogyha bárki bármilyen kapcsolódást talál, illetve az e-mail címem az a jaagota@gmail.com jaagota@gmail.com. Mindkét rendezvényünkhöz keressük a partneri együttműködést, és akár anyagi, akár tárgyi felajánlásokat, amivel a rendezvényünkhöz kapcsolódni tudnak mindazok, akik a lelki egészség témáját szívügyüknek tekintik.
Nagyon szépen köszönöm, Ágota, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Hát én is nagyon köszönöm a lehetőséget, mert végül is ez is egy partneri együttműködés ebben a témában.
kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Jármai Ágotával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely képviselőjével beszélgettünk a lelki egészségről, társadalmi felelősségvállalásról, képzésekről, önkéntességről és két közeljövőben tervezett programjukról. Én búcsúzom önöktől, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.